1 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A januári többletfogyasztás csak nem 200 millió köbméter gázt jelent országos szinten, ez pedig 30%-os növekedés egy átlagos januárhoz képest, mondta az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára hétfőn a Kossuth Rádióban. Cepek Gábor kiemelte, ezért döntöttek úgy, hogy a januári hideg miatti többletterheket átvállalja a kormány, és erre egy munkacsoportot is létrehoztak. Hozzátette, megvizsgálják, hogy a többletterhek, legyen szó gázról, távfűtésről vagy villanyról, milyen mértékűek. Ezeket kompenzálni kell, erről tárgyal a munkacsoport, tette hozzá. Az államtitkár elmondta, hogy az országban átlagosan körülbelül 250 ezer forintot fordít évente egy család rezsire, gázra és villanyra. Ez az összeg a szomszédos országok közül Szlovákiában 650 ezer, Romániában 600 ezer, Lengyelországban 900 ezer forint. Cepek Gábor elmondta, a rezsivédelem mindenkire vonatkozik, aki fűt vagy villamos energiát használ Magyarországon, ezért olyan konstrukción dolgoznak, mely mind a 3,3 millió gázzal és mind a 600 ezer távhővel fűtőt érinti, nem csak a rezsi határ fölötti értékekkel, mely 300 ezer családot és háztartást érintette hozzá. A magyar egyetemek ismét előrébb léptek a nemzetközi rangsorba, mondta Varga Bajusz Veronika, a szaktárca felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára a köztelevízióban hétfőn. A világ 30 ezer egyetemének a legjobb 5%-ában van 12 magyar egyetem. Műszaki területen 9, természettudományos területen 7 tartozik a világ elitjéhez, és ez a 12 felsőoktatási intézmény így együtt az összes szakterületet lefedi. A cél az, tette hozzá, hogy 2030-ra a legjobb 100-ban is legyen magyar egyetem. Varga Bajusz Veronika elmondta, a vidéki egyetemek is erősödnek, a megújulás az egész országra kiterjed, a hallgatók fele vidéki felsőoktatási intézményben tanul. Tavaly a műszaki informatikai terület volt a legnépszerűbb, de a pedagógus képzésre jelentkezők száma is kimagasló. Az utánpótlás képzés stabil, tette hozzá. Az egyetemek egyre inkább a munkaerőpiachoz igazodó képzéseket indítanak. Elhangzott az is, hogy idén február 15-ig lehet jelentkezni a felsőoktatási intézményekbe. Tavaly 129 ezer jelentkezőből 107 ezret vettek fel, s idén is hasonlóra számítanak. Több helyszínen folytatódnak a feltárások és kutatások a Herman Otto Múzeum régészeti osztály szakembereinek részvételével, többek mellett a Bükk-Ábrányi bánya bővítése kapcsán. Szörényi Gábor, a Miskolci Központú Intézmény régészeti igazgatóhelyettese elmondta, hogy többek mellett a Diósgyőri vár építkezése is újabb munkák elé állítja a múzeum munkatársait. A fémkeresős programok is folytatódnak az idei évben. Erről a régészeti osztály közösségi oldalán értesülhetnek a résztvevők, mondta Szörényi Gábor. A Hightech Suri program újabb 250 millió forinttal fejleszti a hazai oktatást. A közlemény szerint lezárult a projekt legújabb pályázati köre, melyben ezúttal 7 általános iskola nyert támogatást egy-egy 21. századi digitális tanterem kialakítására. Megjegyezték, hogy a cél a diákok jövőre való felkészítése volt. A támogatást azok az intézmények nyerték el, melyek a korszerű technológiát, komplex, a gyermekek fejlődését támogató pedagógiai szemlélettel ötvözték. A támogatott intézmények között szerepel többek mellett a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Sajó Kazai Balassi Bálint általános iskolája, a debreceni látássérült gyermekeket nevelő oktató általános iskola, a kazincbarcikai Pollak Mihály általános iskola, Kazinci Ferenc tagiskolája, az olaszliszkai Hegyalja általános iskola és a Csillagfürt óvoda általános iskola intézménye Ózdon ismertették. Az intézmények hamarosan egy teljesen átalakított modern tantermet vehetnek birtokba, ahol digitális eszközökkel és alkotó pedagógián alapuló oktatással készülhetnek a jövő kihívásaira.
Az időjárásról.
Marad az általában erősen felhős, borult párás idő. A Tiszán túlon még több felé várható eső, zápor eső. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. Délután 3 és 10 fok közé melegszik fel a levegő, de az északi, északnyugati és nyugati perem területeken néhol ennél kissé hidegebb maradhat. Kedden napos időre kell számítani, legkésőbb az északkeleti ország részben csökken a felhőzet, és szűnik meg az eső. Azonban az északi középhegység egyes részein megmaradhat a köd. Szitálás, ónos szitálás is kialakulhat. Kedden napközben 5 és 10 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A magvetésével.
Jézus a példázataiban olyan képeket, olyan történéseket állított az emberek elé, ami, az ő környezetében nagyon közel állt az emberek hétköznapjaihoz. Tehát, ha ő a magvetéről beszélt, akkor a magvetés az szinte minden családfőnek a feladata volt akkor.
Demenciával élő idősek nappali ellátását nyújtó Református Szociális Központ működik Nyíregyházán.
A Református Szociális Központ elődje a Jóka Idősek Klubja, ami 2002-ben kezdte meg a működését. Az elmúlt 24 évben már mondhatni a szolgáltatási köreit fokozatosan bővítve jutottunk el a 25-ös őszi időszakhoz, amikor is további új szolgáltatásokkal.
Magyar Kultúra Napi kórus hangversenyek.
Magyar Kultúra Napjának tiszteletére szervezett központi kórus hangverseny itt Kolozsváron. Gutman Mihály, tanár karnagy, a Romániai Magyar Dalszövetség örökös tiszteletbeli elnöke indította útjára, amelynek helyszíne azóta is itt Kolozsváron, az akkor elkészült, tehát 2009-ben pirosban állt még a gyönyörű Makovec Imre tervezte templom. Ez nem más, mint a törökvágási református egyházközség temploma a Dónát út 142 szám alatt.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. A magvetés éve arra hív, hogy újra és újra elhangozzon az élő ige, hogy a lelkipásztorok, a hitoktatók, az örömhír hordozói ne hallgassanak, hanem bátran vessék a magot jó időben és nehéz időkben is. A következő percekben Zám Fábián Sándorral, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökével beszélgetünk, hiszen a 2026-os év az egyházkerületben a magvetés éve.
Mit jelent bibliai értelemben a magvetés, és miért éppen ez lett a Kárpátaljai Református Egyházkerület mottója, témája?
Jézus a példázataiban olyan képeket, olyan történéseket állított az emberek elé, ami az ő környezetében nagyon közel állt az emberek hétköznapjaihoz. Tehát, ha ő a magvetéről beszélt, akkor a magvetés az szinte minden családfőnek a feladata volt akkor. Ma már ugye szakosodás van, és a pedagógus nem biztos, hogy ért a magvetéshez, ma vannak földművesek, farmerek, de mégis a magvetés példázata örökérvényű a Szentírásban. És úgy gondolom, hogy az a szentírási kép, amit Jézusban adott nekünk az Atya, az ma is pont a legfeszítőbb, a legaktuálisabb üzenetet hordozza. A magvetés éve Kárpátalján bibliai szempontból ez ige hirdetést jelent. A jó hírnek a magvetését, a továbbadását, az elhintését az emberi szívekbe. Mi erre készülünk, ezt szeretnénk tenni a 26-os évben, nem azért, mert nem tettük 25-ben, és nem szeretnénk 27-be tenni, hanem amikor egy tematikus év van, akkor többet foglalkozunk vele teológiailag. Közelebb visszük az emberekhez maga az üzenetet. Terv az, hogy ugye az egyik példázatban az van, hogy a gazda jó magot vetett a földjébe. Nagyon fontos, hogy mi a magunk őrálló helyén, az őrhelyünkön jó gazdák legyünk. Tudjuk azt, hogy kik bizattak ránk, tehát azt a területet, amit be kell vetnünk, jól ismerjük, és nagyon fontos, hogy nagyon jól ismerjük a jó magot. Amikor a régi világba egy banki dolgozót felkészítettek a munkára, nem azt kellett neki megtanulni, hogy egy bank egy címlet hol tér el, vagy miben tér el, tehát nem a hamist tanulta meg, hogy milyen a hamis, hanem azt kellett tökéletesen tudni, hogy milyen az igazi, mert az igaziból csak egy van. A hamisból van 100 féle. Az igazit kell megtanulni, és nekünk a jót kell megtanulni, a jó magot kell ismerni, az örömhírt, és azt kell vetni. Tehát a magvetés évében erre kerül először a hangsúly, hogy rendbe tesszük magunkban, hogy a háború bennünket szociális munkássá is minősített fel, vagy lesz, mindenki eldönti magában, de az ige hirdetés szolgálata a lelkipásztoroknak elsősorban szószékről, a családapáknak a vasárnapi ebéd körül, a beszélgetéseiben, a munkahelyen, akkor, amikor szomorú, elkeseredett embert látunk, tehát nekünk látnunk kell, hogy kik vagyunk, mi a küldetésünk. És ami nagyon fontos a magvetés története kapcsán, amit Jézus elmond, hogy az Isten országa van a fókuszban. Mindig az Isten országa kell, hogy legyen a fókuszban ebben az évben is. És azt mondja a történet, hogy elaludtak, és jött az ellenség, és bevetette a konkolyt. És ez is nagyon fontos üzenet, hogy alszik-e a Krisztus népe, ugye? Az őrállók a helyükön vannak-e. Következő dolog, hogy tudatosítani kell önmagunkban állandóan, hogy van ellenség. Azt szokták mondani, hogy az ellenséggel arányosan okoz kárt a naivitás és a hiszékenység az egyházban. Mert a hívő ember magából indul ki, és azt gondolja, hogy mindenki becsületes, azt gondolja, hogy nem csap be, nem az a célja, hogy kihasználjon, és emiatt nagyon sok kár keletkezik az egyházban, tehát a közösségekben. Az ellenséggel számolni kell, az ellenség ravasz, az ellenség kihasználja azokat az időket, amikor nincs résen, nincs az őrhelyén, az őrálló. És ez az édesapa is, az édesanyja is, ez az osztályfőnök az osztályban, ez a lelkipásztor a gyülekezetében. Ez is egy nagyon fontos üzenet. Én nem azt mondtam, hogy személyesíteni kell a gonoszt, hanem azt mondom, hogy fel kell készíteni az embereket arra, tudatosítani kell bennük, hogy van ellenség, és meg kell őrizni azt, amiénk, ami közösségünk, ami a családunk. És a következő dolog, ami nagyon fontos a bibliai történetben, oda mennek a szolgák a gazdához, és azt mondják, hogy ugye te jó magot vetettél, és akkor mi történt, hogy került bele a konkoly? És akkor azt mondja a gazda, hogy az ellenség tette. Az ellenség teszi a dolgát. Ez nem kell bennünket, hogy megállítson, nekünk is tenni kell a dolgunkat. De itt a figyelmeztetés. Azt mondják a szolgák, hogy elmenjünk-e és kiszedjük-e a konkolyt a vetésből. Azt mondja, hogy nem. Tehát ez a világ és az egyház együttélése. Jézus azt mondja, atyám, én nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem tartsd meg őket benne. Ne akarjuk mi kiszedni a konkolyt. Azt mondja a gazda, hogy aratáskor én az aratóknak megmondom, hogy először a konkolyt kévébe és tűzre, és utána a buzát a csűrbe. Tehát ez is egy olyan dolog, hogy mi sokszor vagyunk tetre készen olyan dolgokban, amelyeket mi nem tudunk úgy elvégezni, hogy ne okozzunk nagy kárt. Ki tudnánk szedni a konkolyt, de kárt okoznánk vele. És nem biztos, hogy ez a mostani helyzetben, a mi világunkban azért a kis szolgálni kis csapatnak a feladata, akik vagyunk. A gazda azt mondta, hogy majd ő az aratóknak megmondja. Ezt is rá kell bízni. A gazda nagyon rendszerető, ezért nekünk is rendeseknek kell lennünk. Azt mondja az ige, hogy még a konkolyt is kévébe szedi, és tűzre veti. Tehát minden a helyére kerül. A jó termés az a csűrbe fog kerülni. Én hiszem és vallom, hogy a magvetés évében, ha ezekre a dolgokra odafigyelünk, tesszük a dolgunkat, nem fogjuk a szelet nézni, meg a vihart nézni, meg van-e értelme, meg van-e jövője a kárpátai magyarságnak, van-e jövője itt az egyháznak. Aki mindig a szelet nézi, meg a felhőket nézi, az sose vet. Mi nem azt nézzük, hogy mi vesz bennünket körül, mi azt nézzük, hogy az Isten ránk bízta a jó magot, ránk bízta az evangéliumot, és mi az evangéliumot hirdetjük. Mikor, ha nem akkor, kell az örömhírt a legtudatosabban vinni, amikor a háború miatt szomorúság van, gyász van, szétesett családok vannak, egyedül növekvő gyerekek vannak, vagy nevelve, vagy nem nevelve, most van szükség erre. Tehát mi ezt szeretnénk tenni. A következő dolog, nem akarunk beülni a bírói székbe. Ne akarjunk beülni a bírói székbe, hogy mi majd eldöntjük, hogy ki a konkoly, meg ki nem. Nagyon nehezen felismerhető, majd aratáskor, akkor. Menet közben nehéz. És ezt majd ő, a gazda majd intézi. És ne feledkezzünk meg a jutalomról sem, hogy a csűrbe takarítja be, helyezi el azt, ami jó, amit ő vetett, annak lesz gyümölcse. Akkor is, hogyha ilyen harc, ilyen sokszor kettősség látszik egy-egy közösségben, egy-egy búzamezőn. Én a lelkészeket, a hitoktatókat, az evangéliumot minden otthonba, közösség munkatársait is kérem és biztatom, hogy hirdessék az Isten igéjét, az örömhírt, mondják, Jézus feltámadt, Jézus él, és akik benne bíznak, azok át fognak menni a halálból az életbe. Ez a legfontosabb üzenet.
Nehéz ma, 2026-ban egy lelkipásztornak, egy örömhírt adó, akár vallástanárnak, hittantanárnak a gyerekek között jó hírt kimondani? Mert ahogy ön is említette, valóban egy háborús országban élünk, és mindenki a jó híre vágyakozik, de sokszor érezhetjük azt egy-egy ige hirdetésben is, hogy ugyanúgy a lelkész is megfárad, és nehéz neki azt a jó hírt hirdetni a gyülekezeti tagok felé.
Én azt látom, hogy a lelki pásztorok, akiket én hallok, akikkel beszélgetek, ők vannak abban a lelki állapotban, hogy élik a jó hírnek az üzenetét, és képesek továbbadni. Nehéz továbbadni az örömhírt. Azt látjuk, hogy a közösségeink másra vannak kiéhezve. Jó hírre, csak ez a jó hír olyan legyen, ami nekik kell, amit ők választanak. Ma a kárpátai magyar közösség arra jó hírre van kiéhezve, azt várja, hogy egy napon, amilyen hirtelen tört ránk a háború, olyan hirtelen, de nagy várakozással egyszer csak azt hallja, hogy béke van. És nem tud tovább lépni. Tehát én azt látom, hogy a templomba lehetnének háromszor többen, de nincsenek. És amikor arról van szó, hogy egy lelkésznek könnyű-e, vagy egy hitoktatónak továbbadni az örömhírt, a jó hírt. Milyen lehangoló az, amikor ő készül, viszi, és csak 10 vannak a templomba. Tehát vannak ilyen típusú akadályok is, amelyek már eleve lehangolnak az örömhírt, örömmel kell tudni átadni, de egyedül érzi magát, érdektelenséget lát, és még azoknak is, akik előként, hogy készítsék a teret, hogy ő hintse a magot, még azok sincsenek ott. Tehát ilyen értelemben nehéz, olyan értelemben könnyű, hogy ingyen kapja, Isten ajándéka az ige, az ő lelke teheti és teszi elevenni a mi szívünkbe is, meg mások szívébe is. Tehát ez egy olyan nehéz és könnyű egyben, ha az emberi helyzetet, tényezőket nézzük, akkor nehéz. Főleg azoknak nehéz elmondani, akit 20 éve nem tudsz megvigasztalni, mert sose vette komolyan. Aki nem kapaszkodik bele az Isten szeretetébe, azoknak nehéz elmondani újra, mert van-e értelme? Van-e értelme? És nem véletlenül a magvetés évében lesznek kérdések, és vannak kérdések, hogy szántsatok új földeket, ne vessetek gyom közé. Ez mit fog jelenteni? Ott van az, hogy ne nézzétek a szelet, a felhőket, hanem vessétek a magot. Hogy lesz, aki alkalmatlan időben is oda fog állni, és azt fogja mondani, én akkor is elvetem. A másik példázat ugye arról beszél, hogy az élet gondjai, mint az égi madarak kapkodják fel a magokat az emberi szívből. Ezt is számításba kell venni. A magvetés évét meghirdetni nagy kihívás, nagy bátorság, és én hálás vagyok azért, hogy a zsinat elfogadta, és a lelkészek azonosulnak vele, és látom, hogy dolgoznak rajta, és igyekszenek. És én hiszem azt, hogy az evangélium, amit ma hirdetünk, az ma is vigasztal, és azt is hiszem és vallom, hogy az, amit ma elhintünk, az később is kikelhet és gyümölcsöt teremhet. Mi szeretünk a mai gyors világunkban minden gyorsan, tehát gyors étterem, meg nem tudom, miről szól a mindennap. Hát van úgy, hogy úgy néz ki, hogy elhalt az a mag, és nincs belőle semmi. De amikor az Isten lelke megérinti a szíveket, akkor a holtnak tűnőből csira kell, és sarjad a növény, és lesz gyümölcse is. Kellenek a körülmények. Én bízok benne, hogy a háború felhőjének ronda árnyéka sem tudja elvenni azt a mennyei fényt, ami kell ahhoz, hogy kikeljen, és gyümölcsöt teremjen az ige. És ez fog ébredést hozni, fog megújulást hozni az egyházban, a családokban, és én hittel, bátorsággal és reménységgel teszem ezt, mert minden okom megvan, mert aki nekem ígéretet tett, hogy az övéit nem hagyja, az sosem változtatta meg még a szavát. Ő hű és igaz Isten.
Szolgálatévét zártuk, 2025-ös év a szolgálatéve volt. Lehet párhuzamot vonni a magvetés évével? Vagy mondhatjuk azt, hogy folytatódik a szolgálatéve a magvetés évéhez kapcsolódva? Mert nagyon érdekes, hogy egy lekonfirmált fiatal a beregszászi református gyülekezetből még tavaly decemberben talán nem is tudhatta, hogy ez lesz a következő év mottoja, azt mondta, hogy mi elhintjük a magokat, majd meglátjuk, hogy ki kell neke. És ő egy szolgálattevő volt. És ez nagyon megragadt bennem, amikor kiderült, hogy a magvetés éve következik, hogy mennyire érdekes, hogy valóban a szolgálattevők hintik el azt a magot, és reménykednek benne, hogy ki kell.
Én úgy gondolom, hogy ebben a legidősebb vállalkozásban a világon minden összekötődik. Tehát a hálaadása, reménységéve, szolgálatéve, ugyanúgy a magvetés évével, minden, tehát nem lehet elválasztani, összekötődik. Én azt láttam, hogy a szolgálat évében sokan komolyan vették. Sokan tették meg azt, ami nem volt a munkaköri leírásukban. Amiért nem kaptak fizetést, amiért nem is vártak hálát, hanem egyszerűen csak Isten iránti hálából, úgymond az adósságukat törlesztették egy picit valamennyire. És ez már jó volt, és én tudom azt, hogy van ilyen. Tehát én találkozok ilyen emberekkel, akik a tematikus évet komolyan veszik. Ettől ugye minden megy úgy a maga menetében, viszont megmozgat embereket, és ezek a megmozdulások, ezek értékesek, ezek sokaknak adnak reménységet. Tehát ha csak arra gondolunk, hogy a szolgálat évében sokan az Isten dicsőségére, és ez tapasztalható volt, visszajelzéseket érzett az ember, közvetítették az Isten szeretetét, már ez is akkor is magvetés volt. És én hiszem, hogy most is a magvetés évébe ez evangelizációs heteket fog jelenteni, személyes beszélgetéseket, felkészülést és lelki segélynyújtást fog jelenteni az embereknek. Mi nem tudjuk, hogy milyen lesz ez az év. Azt látjuk, hogy egyre nehezebb. Azt, hogy Kárpátalján is sok az áramszünet és nehéz, és a hőmérséklet sok terhet jelentett a családok számára. Már most látjuk, hogy milyen sokan elhasználták a tartalékaikat, már nincs tűzifa, és még csak január van. Látjuk ezeket a dolgokat. És pont ebben a helyzetben, amikor a szükség, az egymásra való szorultság, a betegség például, akár a gyász, ez szántást is jelent. És ilyenkor el kell gondolkodnunk azon, hogy miért nem vagyunk olyan emberek, akik fehérinkbe, nyakkendőbe hallgatnánk az Isten szavára, vagy hallgatunk az Isten szavára, hanem csak akkor, amikor megette a szemünket a könyv, kicsipte az arcunkat, csak akkor. Tehát olyan jó lenne, hogyha nem kellene mély hasogatást végezni az Istennek a szívünkbe, a lelkünkbe, a nemzetünk lelkébe, ahhoz, hogy felébredjünk, és azt mondjuk, hogy én elfogadom, Uram, itt vagyok előtted. Tehát az összefonódást látom, szolgálattal, szolgálattudattal lehet a magvetés évét is folytatni. Szerintem ez egy felkészülés volt a fizikai, a szociális szolgálatok után a lelki szolgálatra, ami még nem tudom, mi jön. Én azt tudom, hogy Isten a csodáink keresztül és a próbáink keresztül is készíti az embereket a nagy találkozásra.
Az elmúlt percekben főtisztelet Üzen Fábián Sándorral, a KRE püspökével beszélgettünk a magvetés évéről. Give me the words to say, bring me the strength to stand, and take all the doubt away, Jesus, I know you can. If I'm to follow you, it's only by your hand. Help me to make it through, Jesus, I know you can. And give me the words to say, bring me the strength to stand, and take all the doubt away, Jesus, I know. For if I'm to follow you, it's only by your hand. Help me to make it through, Jesus, I know you can.
Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. Demenciával élő idősek nappali ellátását nyújtó református szociális központ működik Nyíregyházán. A tavaly ősszel átadott intézmény létrejötte újdonság, de elődje története már több évtizedes múltra tekint vissza. Mivel foglalkozott az elődje, milyen feladatai vannak a szociális központnak, kiket érint és mikor érdemes elgondolkodni azon, hogy a segítségüket kérjük. Az intézmény vezetőjével, Bécsi Katalinnal beszélget Gál Tamás.
A református szociális központ elődje a Jóka Idősek Klubja, ami 2002-ben kezdte meg a működését. Az elmúlt 24 évben már mondhatni a szolgáltatási köreit fokozatosan bővítve jutottunk el a 25-ös őszi időszakhoz, amikor is további új szolgáltatásokkal, támogató szolgálattal kiegészítve, illetve demesnappali szolgáltatás megszervezésével bővítettük a szolgáltatási köreinket, amelyben a legnagyobb szerepet gyakorlatilag az intézmény fennállása alatt és a házi segítségnyújtás játszott.
Beszéljünk egy kicsikét még az idősek klubjáról, mert hogyha az ember ilyet hall, hogy klub, hát akkor ugye körülbelül arra asszociál, hogy egy olyan hely, ahova, hogyha van kedvem, megyek, ha nincs kedvem, nem, jó hangulat van, és aztán pedig tényleg, hogyha úgy alakul, hazamegyek, de ha úgy alakul, akkor soha többet nem jövök, vagy éppen rendszeresen. Inkább így kell elképzelni?
Az idősek klubja is egy szociális alapszolgáltatás, ez egy rendszerben működtetett szolgáltatás. Tehát, hogy ez az esetleges igénybevétel, ez így nagyon jó lenne, de hogy ez nem kivitelezhető így a mindennapokban. Az ellátottakkal szerződést kötünk, gyakorlatilag jogosultságvizsgálat előzi meg a felvételt, tehát, hogy gyakorlatilag olyan idősek vehetik igénybe, akiknek erre házi orvos javaslata rendelkezésre áll, illetve a szociális körülményei olyanok, hogy indokolttá teszi azt, hogy szociális alapszolgáltatást igénybe vehessen. Tehát ez egy államilag finanszírozott ellátási forma. Tehát nem szabad összekeverni azokkal a közösségi ellátásokkal, amik ilyen klub szerint működnek, ahol a klubtagok valamilyen hozzájárulást fizetnek, és ebből az összegből szerveznek maguknak programot. Ez egy még egyszer mondom, hogy államilag finanszírozott ellátási forma, törvényileg szabályozott keretek között működtethető, elég szigorú feltételeknek kell megfelelni ebben.
És akkor most már nem is klub, hanem teljesen átalakult az intézmény. Ennek megfelelően akkor gondolom a feladatai is bővültek, átalakultak, és hát azt azért jegyezzük meg, hogy bár szeptembertől működik maga az intézmény, de az épületet, ami végtére is ahhoz vezetett, hogy ebből egy református szociális központ, mint intézmény legyen, azt nyár elején adták át.
Így van.
Tehát maga az épületnek a megléte volt az, ami igazából indukálta az intézményt.
A demesnapoli szolgáltatást már sok évvel ezelőtt szerettük volna megszervezni, mert a házi segítségnyújtást igénybevevők köréből is mutatkozott az a szükséglet, hogy próbáljunk azoknak a hozzátartozóknak, illetve időseknek a segítségére lenni, akik demes hozzátartozóval élnek együtt, vagy demes hozzátartozót gondoznak. Tehát nagyon nehéz munka mellett biztosítani egy demenciával küzdő idős embernek a szükségleteit. Legtöbbjüknek 0-24 órás felügyeletre van szüksége, nagyon komoly segítségre van szükségük a napi életvitel fenntartásához. Ezt ugye a legtöbb hozzátartozó munka mellett nem tudja biztosítani. A nemes nappali ellátásnak gyakorlatilag arra született, hogy egy ilyen napközi ellátás keretében tudjon fejlesztő foglalkozásokat szervezni, tudjon egy szakképzett gondozói gárda melletti felügyeletet biztosítani, ahol az egyedi igényeket figyelembe véve akár a gyógyszerelés, az ápolási gondozási feladatok elláthatók, miközben ugye a hozzátartozó akkor tudja a saját munkakörét, vagy a kis életét szervezni. Tehát gyakorlatilag az ellátottak számára pedig egy lehetőség arra, hogy közösségben legyenek, az, hogy tartalmasan teljenek a mindennapjaik. És a tapasztalatunk is tényleg az ezzel kapcsolatban most jelenleg két kis csoportot tudtunk indítani, ez 12 fő, aki rendszeresen látogatja mindennapi szinten, bent vannak az intézményben, és már látszik az, hogy milyen kis társas kapcsolatok alakulnak ki, hogy jól érzik magukat, hogy a hozzátartozók visszajelzése is az, hogy mikor hazamennek, akkor tudnak miről mesélni, hogy milyen feladatok voltak, mivel foglalkoztak, milyen élményeik voltak. Tehát, hogy tartalmat is ad a mindennapnak, napoknak. Olyan fejlesztő foglalkozások vannak, ami a kognitív képességeiket javítani nem is, de hogy szinten tartja. Mindenféle logikai feladatok, memóriajátékok, és egyszerűbb kézműves foglalkozások, aminek azon kívül, hogy sikerélményt ad maga az elvégzett munka, de ez a közösségben végzett foglalkozás az mindig sokkal még plusz tartalmat is adnak ennek, és emeli ennek az értékét.
Mennyiben tud mást vagy többet nyújtani akkor így az intézmény, a Református Szociális Központ, hogy végtére is egy új épületbe költöztek?
Hát nem lehet összehasonlítani a két épületben vagy a két intézményben folyó munkát, tehát gyakorlatilag itt a régi telephelyünkön a fizikai körülmények nem voltak meg, tehát a környezetünk nem volt annak megfelelő, hogy nem tudtunk annyi helységet és olyan biztonságos környezetet teremteni az ellátottaknak, amit ezt igényel ez az ellátás, tehát akadálymentes környezetet kell biztosítani, tehát az elsődleges az, hogy biztonságosan tudjuk ott őket a nap folyamán fogadni. Tehát ott megkezdve azzal, hogy az ajtózárás, hogy a kapuknak a zárása, az, hogy a kapaszkodók, hogy csúszásmentes burkolatok, tehát minden, amivel egy akadálymentesítés jár, tehát itt a régi telephelyen erre nem volt lehetőség.
Említette, hogy 0-24-es ellátást igényelnek az ellátottak, de mégis ez nem egy bentlakásos intézmény.
Így van, tehát a 0-24-es felügyelet az gyakorlatilag, amit említettem is, hogy az a hozzátartozóknak a feladata, úgymond neki kell erre megoldást találni, hogy hogyan tudják sok esetben ezt úgy megszervezni, hogy ez biztonságos legyen a hozzátartozónak. Most aki ezt a demesnapoli szolgáltatást igénybe veszi, gyakorlatilag 8 és 4 óra között, ahogy a nyitvatartási idő tart, tehát ebben az időtartamban tudja biztonsággal a hozzátartozóját. Ami azt jelenti, hogy reggel akár együtt el tudnak készülni, akkor az idős bejön a demesnappaliba, délután hazakerül, akkorra már a hozzátartozó is, hogyha a munkából hazaér, akkor már tudnak együtt lenni. De azt az időt, amíg nincsen otthon, akkor gyakorlatilag ezt a terhet mi át tudjuk vállalni. Vagy ebben tudunk segítséget nyújtani, hogy nem kell egyéb más felügyeletről gondoskodni. Vannak erre lehetőségek egyébként, tehát hogy házi segítségnyújtás keretében, vagy egyéb karitatív szervezeteknél vannak olyan segítők, önkéntesek, akik így eljárnak így idősekhez segíteni, de hát nyilván ez egy nem kiszámítható. A mindennapokban erre nem lehet igazándiból teljes mértékben hagyatkozni.
Mikor javasolják ezt az ellátási formát? Ugye hát lévén, hogy ugye tudjuk, hogy Nyíregyházán azért van idősek otthona is, és hát azt is egyébként a Református Egyház üzemelteti, a Szivárvány idősek otthonát. Mi a különbség a kettő között?
A demesnappali ellátás is szakorvosi véleménnyel vehető igénybe, tehát mindenképpen kell erről pszichiáter vagy neurológus által kialakított szakvélemény, ami akár egy enyhe szellemi hagyatlást is már igazol. A nappali ellátáson belül gyakorlatilag az enyhe és középsúlyos demens ellátottak láthatók el. A bentlakásos otthonokban már a középsúlyos, súlyos vagy más fizikai betegségekkel küzdő ellátottak láthatók el. Tehát gyakorlatilag az alapellátásnak az is lenne a feladata, hogy azt az időszakot, amíg bentlakásos otthonba kerül egy idős ember, azt az időszakot tudjuk minél jobban kinyújtani, és a szolgáltatást az időseknek az otthonába vinni, ott megoldani a felügyeletét, illetve olyan otthon közeli ellátásokat biztosítani, ami szintén ezt az időszakot nyújtja ki, illetve hosszabbítja meg, amíg sajnos nem lesz már más lehetőség, mint hogy bentlakásos intézménybe kerüljön idős személy.
Tehát akkor nagyon leegyszerűsítve mondhatjuk, hogy ez egy átmeneti megoldás.
Így van.
És még azért arra kérem, hogy egy kicsikét tegyük rendbe az idős ellátás, mármint ugye a Református Egyház, a Nyíregyházi Református Gyülekezet részéről, mert ugye akkor ott van a Szivárvány idősek otthona, de nem csak az idősek otthona, hanem a Calvineum is, hogy milyen szerepet játszanak, és hogyan osztják meg akkor egymás között ezeket a feladatokat.
Akkor visszatérek a kezdetekhez, tehát 2002-ben a Jóka Idősek Klubja, mint szociális alapszolgáltatásként kezdte az egyházközségben a szociális feladatellátást. A következő intézményünk a Calvin Omnit Idősek Otthona volt, ami első bentlakásos intézményként a Református Egyházközség fenntartásában működik, saját tulajdonú intézményként. A Calvin Om bentlakásos intézményként, illetve szociális alapszolgáltatásokat is nyújtó intézményként működik, és néhány 2012-13-ban került az egyházközség fenntartásába az előzőleg önkormányzati tulajdonban lévő Szivárvány Idősek Otthona, ami továbbra is az önkormányzat tulajdona, de a fenntartási joga az az egyházközségé. A Szivárvány egy több mint 300 fős idősek otthona. Különböző részlegeik vannak a betegségektől, egészségi állapot függvényében, demens ellátás, pszichiátriai betegek ellátása, mozgáskorlátozottak számára, tehát átlag idős ellátás, tehát hogy ez speciálisan attól függően, hogy milyen az egészségi állapota bekerülnek, annak megfelelően tudják az elhelyezést megoldani, úgy, hogy a megfelelő szakmai segítséget tudják számukra biztosítani. A Szivárvány Idősek Otthona is megszervezi a demens nappali ellátást az igénybevevők számára. De sokszor segítség abban, hogyha már a demencia jelei mutatkoznak, akkor egy demens nappali ellátás keretében, akkor ismerkedik az ellátott az intézménnyel, és később, hogyha állapot rosszabbodás van, akkor átkerülhet adott esetben akkor a bentlakásos részlegre, és akkor már ismeri a környezetet, tehát hogy nem idegen számára maga az intézmény. Tehát ez egy ilyen kis átvezetés lehet az alapszolgáltatás és a bentlakás között. A Calvin Om Idősek Otthona egy kisebb létszámú, most ilyen 70 fővel körül működik. Fokozatosan bővítették ők is a férőhelyek számát, mert nagyon nagy az igény a bentlakásos otthonok iránt. Nekik is megvannak az alapszolgáltatásai, de kisebb létszámmal, házi segítségnyújtás, a támogató szolgálat az ugye átkerült hozzánk, és a szociális étkeztetés az, amit így nagyobb létszámmal működtetnek itt a város területén, Nyíregyháza közigazgatási területén.
Mennyire hosszúak a várólisták?
Minden családban eljön az az időpont, amikor azt látják, hogy ez nem tartható fönt a mostani vagy a meglévő helyzet. Tehát nyilván látják a változást a hozzátartozón, sok esetben a szülőn, nagyszülőn, és nyilván segíteni szeretnének. A demencia kérdése, ami mindig tabu téma, és olyan szitok szóként jelenik meg nagyon sokszor, legtöbben még mindig inkább a házi segítségnyújtást választják. Tehát maga az, hogy demens ellátásba kell vigyem a szülőmet. A jó hír viszont, hogy ezt a két ellátást együtt is lehet igényelni. Aki rászánja magát és eljön, utána már nagyon szívesen jön. A kezdő lépéseket nehéz megtenni, ezt a döntést meghozni, amiről beszéltünk, hogy mikor jön el az ideje annak, hogy ezzel foglalkozni kell. Nem mindegy, hogy milyen minőségben töltünk még akár 5-10 évet is.
Az elmúlt percekben Bécsi Katalinnal, a Nyíregyházi Református Szociális Központ vezetőjével beszélgettünk. Word of life, speak to my weary heart, strengthen my broken parts, lead me to your open arms. Word of truth, illuminate all these lies. Enemy speaks inside, and freedom I will rise, 'cause you called me out.
Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. A Magyar Kultúra Napja apropóján a Romániai Magyar Dalos Szövetség és az EMKE szervezése által Magyar Kultúra Napi Hórus Hangversenyek találkozója zajlott a Kolozsvár Törökvágási Református Egyházközség templomában az elmúlt hétvégén. A kórus hangversenyek múltjáról és a találkozóról kérdeztük Tóth Gutman Emese egyetemi óraadó tanárt, Karnagyot, a Romániai Magyar Dalos Szövetség tiszteletbeli elnökét. Riporter Bálint Enikő.
Kórusok találkozója. Mesélne a hátteréről.
Nagy szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit. A Románi Magyar Dalos Szövetség és az Erdély Magyar Közművelődési Egyesület közösen szervezi meg immár 2009 óta a Magyar Kultúra Napját kórushangverseny keretében. És ilyenkor a kórusok találkozója, amely mindig nagy öröm, és közösen megajándékozhatjuk egymást a magyar kórusirodalom gyöngyszemeivel, ahol tulajdonképpen megújulnak a barátságok, és új barátságok kötődnek, hisz az ünnepek szebbé, gazdagabbá varázsolják hétköznapjainkat. A Magyar Kultúra Napja tulajdonképpen január 22-e. Amikor Kölcsey Ferenc 33 évesen, 1823-ban a himnusz végére letette a pontot, ám a vers igazi életét 1844-ben kezdte el, amikor Erkel Ferenc megzenésítette, és ezzel nemzeti imánkká vált. A Magyar Kultúra Napjának tiszteletére szervezett központi kórushangversenyt itt Kolozsváron Gutman Mihály, tanár karnagy, a Romániai Magyar Dalos Szövetség örökös tiszteletbeli elnöke indította útjára, amelynek helyszíne azóta is itt Kolozsváron az akkor elkészült, tehát 2009-ben pirosban állt még a gyönyörű Makovec Imre tervezte templom. Ez nem más, mint a törökvágási református egyházközség temploma a Dónát út 142 szám alatt. Már hagyományá vált kezdetektől, hogy évente külön emlékezzünk meg egy-egy kerek évforduló zeneszerzőre és magyarságunk egy jeles személyiségére. Ebben az esztendőben Márkus Albert kolozsvári zenetanár zeneszerzőre emlékeztünk halálának 45. évfordulója alkalmából, valamint Tamási Áron, Farkaslaki írónk szellemében, aki 1966-ban halt meg. A keret téren a Magyar Kultúra Napját úgy ünnepeljük, hogy először természetesen egy rövid áhítattal a helybéli református lelkipásztor ez alkalommal itt továbbra is a nagytiszteletű dr. Bibza Gábor tartotta, majd köszöntőt mondott dr. Csákány Csilla, a Románi Magyar Dalos Szövetség elnökasszonya, és az EMKE, vagyis az Erdély Magyar Közművelődési Egyesület részéről Ágy Zsolt ügyvezető elnök. A keret továbbra, hogy az elején elszavalják a himnuszt, és a végén pedig közösen énekeljük el a himnusz első és utolsó szakaszát, orvónak kísérettel. Na most évek folyamán továbbra is az, hogy Kolozsváron, Erdély fővárosában tartjuk ezt a megemlékezést, és ennek az ünneplése, mint mondottam, 2009 óta lehetséges, Kolozsváron, ettől az évtől kezdve, mivel itt nemzeti jellegű zenei eseményre addig korábban nem kerülhetett sor. Most pedig megmozgatván mind a kolozsváriak, mind pedig a másnap Szórványba látogatott kórushangversenyünkkel, idén Zilahra volt a választás. Az elmúlt évek folyamán sor került ilyen téren a Kolozsvár mellett, Déva, Nagybánya, Máramarosziget, Petrozsény, Gyulafehérvár, Veszterce, Meggyes, Brassó, Dicsőszentmárton, Uzásbesenyő, Szilágysomlyók, Szamosújvár, Tórda, a tavaly Vajdahunyad, és idén pedig Zilah került a Dalosszövetség látásszögébe. A kórushangversenyünk mindig a helybéli kórussal kezdődik, hisz ők azok, akik a vendégfogadók, és egyben ők nyitják meg a programunkat. A koncertek célja mindig az, hogy volt kórusokat hozni Kolozsvárra, illetve Kolozsvárról a Szórványba vinni, kimozdítani a kisebb települések énekkarait, valamint a helyi közösségek felzárkóztatni a kolozsvári kórusok Szórvány látogatásai által.
Hogyan válasszák ki azokat a kórusokat, akik részt vesznek a találkozón?
Egyszer is a helyszín a Szórványra való tekintettel fő szempontunk az volt, ahol az épített örökséggel felújított templomok, közösségi terek jöttek létre, és ezt bemutatni a magyar kultúra egyik főszegmense, hisz a kultúránkhoz hozzátartozik nyelvünk zenei, népviseleti, népművészeti szegmense is, valamint az épített örökség. Tehát a helyszínek kiválasztása mindig a felújított helyszínek kerete volt. A kórusokat akkor ennek függvényében valósítottuk meg, hogy a helybéliek és a környékbeli kórusok megszólításával. Természetesen a kórusok kiválasztása és meghívása az évről évre egyszer is a minőségi felkészültségük alapján történik, másrészt pedig a másik fő célunk, hogy minden típusú kórust szólítsuk meg. Tehát legyen benne ifjúsági kórus, gyerekkórus, egynemű kar, ugye női vagy férfi kar, vegyes kar. Emellett az is, hogy vagy ez iskolák keretében működök, vagy művészeti intézmények keretében, művelődési otthon ad lehetőséget ezeknek a kórusoknak, és ilyen értelemben egy olyan sokszínű palettát próbálunk bemutatni a Magyar Kultúra napján rendezett kórushangversenyen.
Mivel megvolt a témájuk, milyen repertoár volt, ami majdnem minden kórusnál el kellett hangzodjon, vagy mindig az adott karnagy választotta ki, hogy mit fognak hozni a találkozóra?
A tematika idén, ugye, Márkus Albert zeneszerzőre fókuszálódott, ám a fő cél kórusoknak a karnagyaira összpontosul, hisz ők választják ki a repertoárt, és ők határozzák meg, tudván, hogy milyen kórus áll a kezük alatt, milyen nehézségű üveket tudnak megtanítani színvonalasan a kórusok részére. Tehát mind tematikailag a Dalosszövetség határozza meg, és aminek fő célkitűzése mindig az, hogy ha nem is az illető, az évforduló zeneszerző műveiből választanak a karnagyok, hogy magyar zeneszerzők magyar nyelven való éneklését hozzák műsorukban. Úgyhogy idén is ez a, mondjam így, játékszabály, ami a fontos, hogy magyar zeneszerzők magyar nyelven, hisz magyar kultúra napjáról van szó, amit ugye minden nap az év, minden napján ezt műveljük és művelik.
Mit jelent számukra, hogy meg tudták ezt szervezni ismét ezt az eseményt, és ismét a török megyeszékhelyi református templomban?
Számunkra ez nagy öröm, hisz ez egy folyamatos kórus hangversenysorozat, amit úgy érzem, hogy elődeink magas mércére állítottak, ami kötelez bennünket is, hogy továbbra is ezt csináljuk évről évre, hisz minden nemzedékkel ezt meg kell ismertetnünk. azt a hozzáállást, hogy a zenét az továbbra is magyar nyelven szólaltassuk meg, hisz Kodály Zoltánt, ha idézném, az így van, hogy az örökséget ápolni mindannyiunknak kötelessége, hisz minden nemzet büszke örömmel tudatja, tanítja meg gyermekeinek nemzeti értékeit, mert ugye az ének szebbé teszi az életet, a kórusok a másokét is. Célkitűzésünk továbbra is az éneklő Erdély magyar nyelven, hisz addig, ameddig magyarul szól a dal, addig vagyunk magyarok, ameddig magyarul beszélünk, magyarul gondolkodunk, meg tanulunk, írta Kányádi Sándor. És mi számtalanszor hozzátesszük, ameddig magyarul énekelünk.
Hogyan gondolja, a zenei világ felfeleivelő, vagy egy másik irányba fog elmenni? Hogy látja?
Szerintem a magyar kórus kultúra továbbra is itt élni fog, hisz látjuk most már a fiatal karnagyok, énektanárok, akik az iskolákban tényleg szívügyeknek tartják azt, hogy kórus legyen, és szóljon a dal magyarul. Ezek mind azt bizonyítják, hogy van folytatása, és lesz továbbra is kórus éneklés itt Erdélyben, és ezért tényleg nagyon dolgozunk, és mint hiánypótló is a Románia-Magyar Dalszövetség oly téren, hogy odafigyelünk a karnagyaink továbbképzésére, a kórnak megfelelően, a kór kihívásainak eleget téve a modern eszközöket, mind kotta ellátás szemszögéből, hisz ugye bármilyen kottára szükségük van, ezt szkenelve azonnal a modern technikával eljuttatjuk számukra. Központilag így egymásról tudunk, és ez amikor egy-egy ilyen kórusrendezvényt, hisz a Dalszövetségnek minden hónapban van egy központi jellegű kórusrendezvénye, amelyen mindig részt vesznek, életkornak megfelelően, tehát iskolások részére szervezzük meg, és akkor megismerik egymást, és ez olyan biztató jel, ahogy mondani szoktuk, csak a remény hal meg utoljára, tehát nekünk továbbra is megmarad az, hogy a klasszikus zene, a kórus kultúra továbbra is élni fog, de van tényleg olyan, hogy hullámzik, és néha, mint minden ágazatban, megvan egy kisebb hullámvölgy, de a továbbiakban bízva mondhatom, hogy továbbra is élni fog a magyar karének Erdélyben.
Tóth Gutman MS egyetemi óraadó tanárral, karnaggyal, a Romániai Magyar Dalszövetség tiszteletbeli elnökével beszélgettünk a kórushangversenyek találkozójáról a Magyar Kultúra Napja alkalmából. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.